Gyilkosság az Orient Expressen. Agatha Christie regényét felolvassa Balázs Péter. Első rész. A tények. Első fejezet. Fontos utas a Taurus Expressen.
Téli reggel Szíriában. 5 óra. Az aleppói pályaudvaron bent áll a menetrendekben hangzatosan Taurus Expressnek nevezett vonat. Étkezőkocsi, hálókocsi és 2 kocsi helyi utasoknak. A hálókocsi lépcsőjénél egy fiatal hadnagy állt makulátlan egyenruhában, és egy fülehegyéig bebugyolált kis emberrel beszélgetett, akiből csak a rózsaszín orra és fölfelé kanyarodó bajuszának 2 vége volt látható. Dermesztő hideg volt, és bár ilyenkor igazán nem irigylésre méltó feladat előkelő idegeneket kikísérni, Dubosz hadnagy vitézül megállta a helyét. Veretes franciasággal fogalmazta meg udvarias mondatait. Nem minthogyha tudta volna, mi történt tulajdonképpen, hallani mindenfélét hallott, mint ilyen esetekben mindig. A tábornoknak, az ő tábornokának egyre rosszabb volt a kedve. Aztán megjött ez az ismeretlen belga, egyenesen Angliából, ha igaz. Eltelt egy hét, egy különös feszültséggel tele hét. Aztán különböző dolgok történtek. Egy magas állású tiszt öngyilkos lett, egy másik váratlanul leköszönt. Az aggódó arcok most már kevésbé aggodalmasnak látszottak, bizonyos katonai elővigyázatossági intézkedéseket pedig feloldottak. És a tábornok? Dubosz hadnagy tábornoka egyszerre 10 évvel fiatalabbnak tetszett. Dubosz hallotta a tábornok és az idegen egyik beszélgetésének egy részét. Megmentett minket, barátom, mondta a tábornok meghatódva, nagy fehér bajusza megremegett, ahogy beszélt. Megmentette a francia hadsereg becsületét. Megakadályozta a vérontást. Hogyan köszönhetném meg, hogy segítségemre sietett? Hogy eljött ide a világ végére? Az idegen, akinek mellesleg Hercule Poirot volt a neve, nagyon találóan nem válaszolt, valami olyasféle volt benne, hogy de hiszen maga is megmentette az életemet annak idején. Erre viszont a tábornok felelt nagyon találóan, hogy abban a régi dologban neki semmi érdeme nem volt. Újra meg újra emlegették Franciaországot, Belgiumot, a dicsőséget, a becsületet és hasonló magasztos dolgokat, aztán szívélyesen egymás nyakába borultak, és a beszélgetés véget ért. Dubosz hadnagy még mindig nem tudta, miről is volt szó tulajdonképpen, de mert őt bízták meg, hogy kísérje ki Poirot urat a Taurus Expresshez, a reményteljes pályafutás előtt álló fiatal tisztek buzgó odaadásával teljesítette a parancsot. Ma vasárnap van, mondta Dubosz hadnagy. Holnap, azaz hétfőn este már Isztambulban lesz. Ezt a megjegyzést már nem először mondta ki a nap folyamán. Van ezeknek az indulásra váró vonatok melletti társalgásoknak valamiféle ismételgető jellege? Úgy van, helyeselt Poirot. És néhány napig ugyebár ott szándékozik maradni. Csak ugyan. Még sosem jártam Isztambulban. Kár volna egyszerűen keresztül szágultani rajta, mondta az idegen, és sokat mondóan pattintott ujjaival. Nincs semmi sürgős dolgom. Néhány napig ott maradok, mint egy egyszerű turista. Az Aja Szófia gyönyörű, mondta Dubosz hadnagy, bár sose látta. Hideg szél fütyült végig a peronon, mindketten összerázkódtak. Dubosz hadnagy alatomban vetett egy pillantást az órájára. 5 perc múlva 5. Már csak 5 perc. Félt, hogy az idegen is észrevette ezt a pillantást, gyorsan újra beszélni kezdett. Kevesen utaznak az évnek ebben a szakaszában, mondta, és felnézett a hálókocsi ablakára. Úgy van, helyeselt Poirot. Reméljük, nem akad el a vonat a hóban a hegyek között. Meg szokott történni? Megesett már, de ebben az évben még nem. Reméljük, nem is fog, mondta Poirot, bár az európai időjárás jelentés meglehetősen kedvezőtlen. Meglehetősen. A Balkánon sok a hó. Azt hallom Németországban is. Hát minden esetre, kezdte Dubosz hadnagy újra, mert a beszélgetés megint akadozni látszott, holnap este 7:40 már Konstantinápolyban lesz. Igen, mondta Poirot, és csüggetten folytatta. Azt hallom, hogy az Hagia Szófia nagyon szép. Azt mondják, gyönyörű. Fejük fölött az egyik hálókocsi fülke ablakában félrehúzták a függönyt. Egy fiatal nő nézett ki az ablakon. Mary Debenham előző csütörtökön hagyta el Bagdadot, és azóta nem sokat aludt. Sem Kirkukig a vonatban, sem Moszulban a szállodában, sem most éjszaka a hálókocsiban. Belefáradt, hogy éberen heverjen a túlfűtött fülke fullasztó hőségében, felkelt tehát, és kinézett az ablakon. Ez biztos Aleppo. Látni persze semmit sem lehetett, csak egy hosszú, rosszul világított peront. Valahol hangosan, ingerülten veszekedtek arabul. A két férfi az ablak alatt franciául társalog. Az egyik egy francia tiszt, a másik meg egy nagy bajuszú emberke. Elmosolyodott. Még sosem látott ennyire bebugyolálva senkit. Nagyon hideg lehet odakint. Azért fűtik a vonatot ilyen istentelenül. Megpróbálta lejjebb nyomni az ablakot, de nem sikerült. Dubosz hadnagy a búcsú szavait mondta, előre megfogalmazta magában, de várt vele az utolsó pillanatig. Gyönyörű, veretes nyelvezetű kis beszéd volt. Poirot sem hagyta magát, ugyanilyen formában válaszolt. Beszállás, monsieur, mondta a hálókocsi kalauz. Poirot szinte vonakodva kapaszkodott fel a kocsiba, a kalauz utána. Poirot integetett, Dubosz hadnagy tisztelgett, a vonat nagyot döccent, és lassan megindult. Végre, morogta Hercule Poirot. Brr, mondta Dubosz hadnagy, mert csak most vette észre, milyen hideg van. Parancsolja, monsieur, mutatta meg színészi kézmozdulattal Poirotnak a fülke szépségét, és a podgyász hibátlan elrendezését a kalauz. A kisböröndöt ide tettem, monsieur, és a kinyújtott kezet nem lehetett félreérteni. Poirot egy bankjegyet nyomott bele. Köszönöm, monsieur, mondta a kalauz, és egyszerre fürge és határozott lett. A jegyek már nálam vannak, monsieur, szabad elkérnem az útlevelét? Uraságod Isztambulban megszakítja az utat, ha jól értettem. Poirot bólintott. Ilyenkor nem sokan utaznak, ugye? Mondta. Nem bizony, monsieur. Csak két másik utasom van, mind a kettő angol. Egy ezredes Indiából, és egy fiatal hölgy Bagdadból. Parancsol még valamit, uraságod? Az uraság egy kis üveg periét parancsolt. Reggel 5 órakor vonatra szállni elég kellemetlen dolog. Még csak 2 óra múlva lesz világos. Poirot érezte, hogy keveset aludt az éjjel, meg hogy sikeresen teljesítette kényes küldetését, összegömbölyödött tehát az ágy sarkában, és elaludt. Mikor felébredt, 9:30 járt az idő, így aztán átvándorolt az étkezőkocsiba, hogy egy kis forró kávéhoz jusson. Csak egy utas volt az étkezőkocsiban, aligha nem a fiatal angol hölgy, akiről a kalauz beszélt. Magas, karcsú, sötét hajú, körülbelül 28 éves. Hűvös magabiztossággal lette a reggeliét, és ahogy odaszólt a pincérnek, hogy hozzon még kávét, érezni lehetett, hogy otthonosan mozog a világban, és nem újdonság számára az utazás. Vékony anyagból készült sötét utiruha volt rajta, éppen a vasút túlfűtött levegőjéhez való. Hercule Poirotnak nem volt jobb dolga, azzal foglalta el magát, hogy lehetőleg nem feltűnően, de figyelte a hölgyet. Ez a fiatal nő, gondolta magában, bárhova megy is, kifogástalanul tud vigyázni magára. Higgadt és magabiztos. Poirotnak tetszettek az arc szigorú szabályos vonásai és a bőr finom sápadtsága. Tetszettek neki a fényes fekete haj, rendezett göndör fürtjei, és a szem hűvös, személytelen szürkesége. Mégis, összegezte magában, ez a nő egy kicsit céltudatosabb annál, ami ennek Poirot a zsolifámokat, a csinos hölgyeket szerette. Ekkor egy másik utas lépett be az étkezőkocsiba, 40 és 50 közötti, vékony, magas, napbarnított, őszülő, halántékú férfi. Az ezredes Indiából, gondolta Poirot. Az újonnan jött, meghajolt a lány felé.
Jó reggel, Debenem kisasszony!
Jó reggelt, Arbuthnot ezredes! Az ezredes keze a lánnyal szemben lévő széktámláján volt.
Megengedi?
Kérdezte. Természetesen, foglaljon helyet.
Tudja, reggeli közben voltak éppen nem szokás sokat fecsegni.
Az a legjobb benne. Különben sem kell félni tőle. Az ezredes letelepedett.
Pincér! Kiáltotta ellentmondás nem tűrő hangon.
Tojást és kávét rendelt. Csak egy pillantásra méltatta Hercule Poirot, de aztán közönösen elfordította a fejét. Poirot ismerte az angol észjárást. Tudta, hogy az ezredes azt mondja magában.
Valami közönséges külföldi.
A két angol nemzeti szokásaikhoz illőn valóban nem sokat beszélt. Alig néhány szót váltottak, aztán a lány felállt, és visszament a fülkéjébe. Délben megint kettesben ültek az asztalnál, és megint keresztül néztek a harmadik utason. De most már élénkebben társalogtak, mint a reggelinél. Arbuthnot ezredes Pandzsábról mesélt, és néha-néha kérdezett valamit Bagdadról a lánytól, aki, mint kiderült, nevelőnő volt ott. A beszélgetés során közös ismerősökre bukkantak, nyomban barátságosabbak is lettek egymáshoz, kevésbé merevek.
Meghányták vetették, az öreg Tomi ez meg ez, és az öreg Reggie az meg az történetét.
Az ezredes azt is megkérdezte, hogy a kisasszony megáll-e Isztambulban, vagy nyomban tovább utazik Angliába. Tovább utazom.
Nem kár kihagyni Isztambult.
2 évvel ezelőtt jövet is ezen az útvonalon utaztam, 3 napot töltöttem Isztambulban.
Értem. És csak annyit mondhatok, nagyon örülök, hogy nyomban tovább utazik. Mert én is ezt teszem.
Ügyetlenül meg is hajolt ültében, és el is pirult egy kissé. Nem is érzéketlen ember a mi ezredesünk, gondolta magába Hercule Poirot örömmel. A vonat ugyanolyan veszélyes, mint egy tengeri utazás. Debenem kisasszony csak annyit felelt kimérten, hogy ez nagyon kellemes lesz. De egy kicsit rendre utasító volt a hangja. Hercule Poirot észrevehette, hogy az ezredes átkíséri a lányt a hálókocsiba. A vonat útja nem sokára a Taurus-hegység gyönyörű tájain vezetett keresztül. A két angol egymás mellett állva nézett ki a folyosóról, a hegyszoros Kilikia kapuja felé. A lány hirtelen felsóhajtott. Poirot ott állt a közelükben, hallotta, hogy mit suttog. Gyönyörű. Bárcsak, bárcsak.
Bárcsak?
Bárcsak nyugodtan élvezhetném. Arbuthnot ezredes nem felelt.
Szögletes államos még fenyegetőbbnek, még határozottabbnak látszott. Sokért nem adnám, ha maga nem lenne benne a dologban, mondta aztán.
Csint az Istenért.
Ugyan, semmi baj, mondta az ezredes, ingerült pillantást vetett Poirotra, aztán így folytatta.
Azt a gondolatot sem szeretem, hogy maga nevelőnő.
ki van szolgáltatva zsarnoki anyák és fárasztó leszármazottai kényekedvének.
A lány egy kicsit megfeledkezett magáról, és fölnevetett.
Tévesek az elképzelései.
A szegény elnyomott nevelőnő korszaka már a múlté.
Megnyugtathatom, hogy inkább a szülők vannak kiszolgáltatva, én nekem.
Elhallgattak.
Lehet, hogy Arbuthnot elszégyelte magát az előző kifakadás miatt.
Furcsa kis komédia szemtanúja vagyok, mondta Poirot magában elgondolkozva. Később volt oka rá, hogy visszaemlékezzen erre a gondolatára. Éjjel 11:30-kor érkeztek konyhába. A két angol kiszállt, hogy egy kicsit megmozgassa a lábát, fel és alá sétáltak a behavazott peronon. Poirot megelégedett azzal, hogy az ablaküvegen keresztül figyelje az állomás nyüzsgő életét. De 10 perc múlva eszébe jutott, hogy egy kis friss levegő mégsem tehet rosszat. Gondosan készülődött, kabátokba, sálokba bugyolálta magát, takaros cipőjére hócipőt húzott. Ebben az öltözékben ereszkedett óvatosan a peronra, és megindult a vonat mellett. Még a mozdonyon túlra is elment. A hangjukról ismerte fel azt a két elmosódott alakot, akik egy teherkocsi árnyékába húzódva áldogáltak. Éppen Arbuthnot beszélt. Mary, a lány félbeszakította. Most nem. Majd, ha vége lesz az egésznek, majd, ha túl leszünk rajta, akkor... Poirot tapintatosan elfordult. Ámult. Alig ismerte meg Denenem kisasszony máskor oly határozott, nyugodt hangját. Furcsa, gondolta. Másnap azon gondolkozott, hogy nem veszekedtek-e. Alig szóltak egymáshoz. A lány nyugtalannak látszott, állapította meg magában, a szeme alatt sötét karikák. Délután 2:30-kor a vonat hirtelen megállt. Az ablakokban fejek jelentek meg, néhány ember összesereglett a sinek mellett, benéztek az étkezőkocsi alá, és valamit mutogattak. Poirot is kihajolt az ablakon, és megszólította az éppen arra járó hálókocsi kalauzt. A kalauz válaszolt, Poirot visszahúzta a fejét az ablakból, megfordult, és majdnem összeütközött Mary Debenhammel, aki ott állt mögötte.
– Mi baj van?
– kérdezte a lány franciául elfulló hangon. – Miért álltunk meg?
– Semmi baj, kisasszony. Valami kigyulladt az étkezőkocsi alatt. Nem komoly a dolog. Már el is oltották. Most fogják megjavítani, ne nyugtalankodjék, nem forgunk veszélyben.
A lány türelmetlen mozdulatot tett a kezével, mintha el akarná hesegetni a veszély számára közömbös gondolatát.
Igen, igen, értem. De az idő?
Mi van az idővel?
Késni fogunk.
Lehetséges, ismerte el Poirot.
Én ezt nem engedhetem meg magamnak. A vonat 6:50-kor érkezik. Akkor még át kell kelni a Boszporuszon, és el kell érni a Simplon Orient Express-t. 9:00-kor indul. Ha 1-2 órát késünk, lemaradunk róla.
Sajnos, elképzelhető, mondta Poirot.
Kíváncsian figyelte a lányt. Remegett a szája, és az ablak előtti kapaszkodót szorító keze is megrándult.
Nagyon fontos a maga számára, kisasszony, kérdezte Poirot.
Nagyon, nagyon fontos.
El kell érnem azt a vonatot.
Sarkon fordult, és átment a folyosó túlsó végébe Arbuthnot ezredeshez. Hála Istennek alaptalan volt az aggodalma. 10 perc múlva újra megindult a vonat, olyan gyorsan haladtak, hogy alig 5 perc késéssel érkeztek Hajdárpasába.
A Boszporusz nagyon hullámzott, és Poirot nem élvezte az átkelést. A hajón szem elől tévesztette utitársait, és később sem találkozott össze velük.
A Galata híthoz érve taxiba ült, és a Tocatlien szállóba hajtatott.
Második fejezet. A Tocatlien szálló.
Hercule Poirot fürdőszobás szobát kért a Tocatlienben.
Aztán az ügyeletes tisztviselőhöz ment, és elkérte a leveleit. 3 levele és 1 távirata volt. A távirat láttán felhúzta egy kicsit a szemöldökét. Nem számított rá. Szépen, nyugodtan bontogatta ki, mint mindig. A nyomtatott betűk félreérthetetlenül meredtek rá. Váratlanul bekövetkezett, amit előre megmondott a Kessner ügyben. Kérjük, haladéktalanul térjen haza.
Ez aztán bosszantó, morgott Poirot mérgesen, és felnézett az órára.
Még ma tovább kell utaznom, mondta a tisztviselőnek. Mikor megy a Simplon Orient?
9-kor, monsieur.
Tudna szerezni nekem egy hálókocsi jegyet?
Természetesen, monsieur.
Ebben az évszakban nem nehéz. A vonatok majdnem üresek. Első vagy második osztályra?
Elsőre. Rendben van, monsieur.
Meddig utazik?
Londonig.
Értem, monsieur. Megveszem a jegyet Londonig, és lefoglalok egy helyet a Calais-i közvetlen hálókocsiban. Poirot megint felnézett az órára. 8:10.
Van még annyi időm, hogy megvacsorázzam?
Természetesen, monsieur. A kis belga bólintott. Átment a portáshoz, közölte, hogy nincs szüksége a szobára, aztán átvágott az előcsarnokon az étterembe. Éppen megrendelte a vacsoráját a pincérnél, amikor egy kéz nehezedett a vállára.
Ez aztán a kellemes meglepetés, öregem!
Szólalt meg egy hang a háta mögött. Egy kefefrizurás, zömök idős úr volt, derűsen mosolygott. Poirot felpattant a helyéről.
Buk!
Poirot! Buk is belga volt, a Nemzetközi Hálókocsi Társaság igazgatója, és jó néhány esztendeje ismerte már a belga rendőrség hajdani büszkeségét.
A világnak elég távoli pontján találkozunk, barátom, mondta Buk úr.
Egy kis dolgom volt Szíriában.
És mikor utazik haza?
Még ma este.
Nagyszerű, én is. Illetve én csak Lozánig megyek, ott van dolgom. Ezek szerint a Simplon Orienttel utazik.
Igen, épp most kértem, hogy szerezzenek nekem hálókocsi jegyet. Néhány napig szerettem volna maradni, de táviratot kaptam Angliából, hogy egy fontos ügy miatt siessek haza.
Ó, ezek az ügyek, sóhajtott a Buk.
Les affaires.
De maga igazán sokra vitte, barátom.
Igen, talán volt egy kis sikerem, iparkodott szerénykedni Poirot, de minden eredmény nélkül
Buk felnevetett. Akkor később találkozunk.
Poirot munkához látott. Igyekezett, hogy ne lógjon bele a bajusza a levesbe. Sikeres munkát végzett. Aztán a következő fogásra várva körülnézett az étteremben, mindössze 5-6 voltak, és közülük is csak 2 ítélt Hercule Poirot érdekesebbnek. Ez a 2 ember nem messzire ült tőle. A fiatalabbik 30 éves lehetett, rokonszenves, igazi amerikai. A kis detektív figyelmét azonban nem ő, hanem a társa hívta fel magára. 60 és 70 között járhatott. Távolabbról nyájas külsejű emberbarátnak nézhette volna bárki. Kopaszodó koponyája, domború homloka, nagyon fehér, hamis fogsorra lékes mosolygó szája, mind-mind jóságos egyéniségre vallott. Csak a szeme nem illett ehhez az elképzeléshez. Mélyen ülő, ravasz kis szeme volt, és még valami. Amikor odaszólt fiatal társához, felpillantott egy másodpercre, megállt a tekintete Poirotnál, és ebben a tekintetben különös rossz indulat, szokatlan feszültség tükröződött. Felállt.
Fizessen, Hector!
Mondta. Fátyolos volt a hangja, különös, tompa, veszedelmes. A 2 idegen akkor hagyta el a szállodát, amikor Poirot a barátjával találkozott az előcsarnokban. Éppen a csomagokat hozatták fel. A fiatalember szemmel tartotta a szertartást, aztán kitárta az üvegajtót és megszólalt.
Készen vagyunk, Recsett úr!
Az idősebb helyeslően elmordult és kiment.
Nos, mondta Poirot, mi a véleménye erről a 2 emberről?
Amerikaiak, mondta Buck. Természetesen amerikaiak. Úgy értem, mi a véleménye az egyéniségükről?
A fiatalember rakonszenvesnek látszik.
És a másik?
Az igazat megvalva, barátom. Nekem nem nagyon tetszett. Sőt, igen kellemetlennek találtam is maga.
Hercule Poirot csak egy pillanat múlva válaszolt. Furcsa érzésem volt, mikor elment mellettem az étteremben, mondta végül. Mintha egy vadállat, egy vérengző vadállat, nem is akármilyen, haladt volna el mellettem.
És mégis milyen tiszteletre méltónak látszik.
Úgy van, a test, azaz a ketrec, tökéletesen tiszteletre méltó. De a rácsok közül egy vadállat néz ki felé.
Szeszélyes kedvében van, öregem, mondta Buck.
Meg lehet, de nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy valami gonosz erő haladt el a közvetlen közelemben.
Mármint az a tiszteletre méltó amerikai úr?
Mármint az a tiszteletre méltó amerikai úr.
Semmi sem lehetetlen, mondta Buck kedélyesen. Sok gonosz dolog van a világon.
Ekkor kinyílt az ajtó, és az ügyeletes tisztviselő lépett oda hozzájuk. Zavart, bocsánat kérő volt az arca.
Különös eset történt, monsieur,
mondta Poirotnak. Egyetlen szabad első osztályú hálókocsi hely sincs a vonaton.
Hogy-hogy? Csattant föl Buck. Az évnek ebben a szakaszában? Jaj, biztos újságírók. Vagy politikusok?
Nem tudom, uram, mondta a tisztviselő, miközben tisztelettel feléje fordult. De sajnos ez a helyzet.
Se baj, barátom, fordult Buck Poirothoz. Csüggedésre semmi ok. Majd csak megoldjunk valahogy. Mindig van egy fülke, a 16-os, amelyik szabad. Arra a kalauznak mindig gondja van.
Mosolygott, majd az órára nézett. Jöjjön, mondta aztán, ideje elindulnunk. Bukot megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a pályaudvaron a barna egyenruhás hálókocsi kalauz.
Jó estét, monsieur.
Az egyes fülke az öné. Kiáltott a hordároknak, és azok kocsiukkal odaálltak a hálókocsi mellé, melynek oldalán fémtáblák hirdették az útirányt, Isztambul, Triest, Calais.
Igaz, hogy teltház van?
Hihetetlen, monsieur, de igaz. Úgy látszik, az egész világ ma utazik.
Ennek az úrnak akkor is helyet kell találnunk. A barátom. Megkaphatnál 16-ost?
Az is foglalt, monsieur.
A 16-os is.
Cinkos pillantást váltottak, és a kalauz elmosolyodott.
Középkorú, magas, sovány ember volt.
Sajnos, monsieur, mint mondtam, teltház van, minden hely foglalt.
Mi történhetett, morfondírozott Buck ingerülten? Konferenciára mennek, vagy társas utazás?
Egyik sem, monsieur, merő véletlen, egyszerűen sokan akarnak ma este utazni.
Buck mérgesen csettintett a nyelvével. Belgrádban csatlakozik hozzánk az aténi közvetlen kocsi, és a Bukarestből Párizsba menő kocsi, de csak holnap este érünk Belgrádba. Ezt a mai éjszakát meg kell oldanunk. Van-e szabad másodosztályú hely?
Egy van, monsieur, de...
Mi az, hogy de?
Női szakaszban, és egy német hölgy már a fülkében van, egy komorna.
Ajjaj, az kínos, mondta Buck.
Igazán ne fárassza magát, barátom, mondta Poirot. Legfeljebb nem hálókocsiban utazom.
Azt már nem! Buck megint a kalauzhoz fordult. Mindenki megérkezett már?
Egy utas még nem jelentkezett, felelte lassan, szinte vonakodva a kalauz.
Miért nem mondta mindjárt?
Másodosztályú hely, a 7-es ágy. Az utas még nem jelentkezett, pedig már 4 perc múlva 9 óra.
Hogy hívják az utast?
Egy angol úr nézegette a névsorát a kalauz. A neve Harris.
Jó jel, legalábbis Dickens szerint, mondta Poirot. Ezek a Harrisek sosem szoktak megérkezni.
Tegye be az úr csomagját a 7-esbe, mondta Buck. És ha Harris úr mégis megérkeznék, mondja meg neki, hogy elkésett.
Az ágyakat nem tudjuk a végtelenségig fenntartani. Na, majd csak elintézzük valahogy. Törődöm is én Helis úrral.
Ahogy parancsolja, monsieur, válaszolta a kalauz. Beszélt Poirot hordárával, megmutatta, hova menjen. Aztán félreállt a lépcső elől, hogy Poirot felszállhasson. Egészen a végén, monsieur, mondta, az utolsó előtti fülke. Poirot végigment a folyosón, elég lassan, mert a legtöbb utas kint állt a fülke előtt.
Bocsánat, bocsánat, mondta Poirot udvariasan, egy óramű rendszerességével, amíg el nem ért a jelzett fülkéig.
A fülkében éppen a böröngyéért nyúlt fel a fiatal amerikai a Toketlien szállóból.
Összeráncolta a homlokát, amikor Poirot belépett. Bocsánat, alig hanem valami tévedés van a dologban, mondta, majd nehézkesen megismételte, franciául is.
Je crois que vous avez une erreur.
Helis úr, kérdezte angolul Poirot.
Nem, az én nevem McQueen, de...
Ebben a pillanatban megszólalt Poirot válla fölött a hálókocsi kalauz, bocsánat kérő, szinte elfúló hangja.
Az egész vonaton nincs más ágy, monsieur, sajnos itt kell elhelyeznem ezt az urat.
Már le is húzta a fülke ablakát, és beemelte Poirot csomagjait. Poirot derűsen vette tudomásul a kalauz hangjában a sajnálkozást.
Nyilvánvalóan jó borra valót ígértek neki, ha sikerül a fülkét csak a fiatal ember számára fenntartania.
De a legbőkezűbb borra való ígéretének sincs hatása, ha a vonaton van a Nemzetközi Hálókocsi Társaság igazgatója és utasításokat ad.
A kalauz kilépett a fülkéből, már föl is rakta a csomagokat a tartóba.
Tessék, monsieur, mondta, minden rendben. Az öné a felső ágy, a hetes számú, egy perc múlva indulunk.
Végig sietett a folyosón.
Poirot belépett a fülkébe.
Ritka jelenet, mondta derűsen. Egy hálókocsi kalauz személyesen rakja föl a csomagokat.
Hallatlan eset.
Úti társa elmosolyodott. Úgy látszik, legyűrte a bosszankodását, bizonyára felismerte, hogy legjobb bölcsen beletörődni a változtathatatlanba.
Szokatlanul zsúfolt a vonat, mondta. Sípoltak, a mozdony hosszan, mélabúsan elbődült.
Mindketten kiléptek a folyosóra.
Beszállás!
Kiáltotta odalenn egy hang. Indulunk, mondta McQueen. De még mindig álltak. Újabb sípszó.
Bocsánat, uram, szólalt meg a fiatalember hirtelen, ha szívesebben aludna a lenti ágyon, hiszen kényelmesebb, szóval részemről semmi akadálya.
Nem, igazán nem, tiltakozott Poirot, a világért sem fosztanám meg, mert részemről ugye nagyon kedves magától.
Kölcsönös további udvarias tiltakozások. Csak egy éjszakáról van szó, magyarázta Poirot, hiszen Belgrádban,
értem, szóval maga Belgrádba megy, nem egészen, a dolog úgy áll, hogy a vonat megrándult.
Mindketten az ablakhoz iparkodtak, látták, hogy a kivilágított hosszú peron lassan elmarad mögöttük. Az Orient Express megkezdte háromnapos útját Európán keresztül.
Harmadik fejezet. Poirot nem vállal egy megbízást.
Másnap délben Hercule Poirot egy kicsit megkésve lépett be az étkezőkocsiba. Korán kelt. A reggelinél jóformán egyedül volt, délelőtt pedig azzal az üggyel kapcsolatos jegyzeteit nézte át, amely miatt visszahívták Londonba. Utitársát szinte nem is látta.
Buck már az étkezőkocsiban ült, szapora integetéssel üdvözölte, és a vele szemközt lévő üres helyre invitálta barátját.
Poirot leült, és nem sokára élvezhette a kedvező helyzetéből fakadó előnyöket. Annál az asztalnál ült, amelyet elsőnek szolgáltak ki, méghozzá a legválogatottabb falatokkal. Igen, az ennivaló szokatlanul jó volt.
Buck figyelme csak akkor fordult az étkezéssel nem kapcsolatos kérdések felé, amikor eljutottak a kitűnő krémsajthoz, ő pedig az étkezésnek abba a szakaszába jutott, amikor az ember bölcselkedni kezd. Ó, sóhajtott nagyot, ha úgy tudnék írni, mint Balzac, ezt a jelenetet rajzolnám meg. Körbe mutatott a kezével. Érdekes gondolat, mondta Poirot. Szóval egyetért velem. Azt hiszem, ezt még nem írták meg, pedig valósággal kínálkozik a regényes feldolgozásra, barátom. A legkülönbözőbb korú, a legkülönbözőbb osztályokhoz és nemzetiségekhez tartozó emberek vesznek körül bennünket. 3 napra összekerültek, bár nem is ismerik egymást.